És az oktató arról beszél, hogy kell repülni, így kell repülni, úgy kell repülni. És különösen két kismadár nagyon bólogat, és a végén az egyik odafordul a másikhoz, és azt kérdezi, és megmondád, a te szárnyad hol van eltörve? Mert mind a kettőknek el van törve a szárnyuk. És meghallgatják az előadást a repülés szépségeiről, de nem megy egyiknek sem, és nem is fog, pedig értik, amiről szó van, egyetértenek, hiszik, csak el van törve a szárnyuk, és nem tudnak repülni. És sokszor úgy érzem keresztény körökben, hogy amikor tartunk egy előadás, főleg kifinomult keresztény emberek között, mint amilyenek ti is vagytok, mindenki bólogat, mindenki egyetért, és a szünetben megmondjuk egymásnak, hogy hol van eltörve a szárnyunk, és mindez miért nem lehetséges a mi életünkben. És ezért gondoltam, hogy mi lenne, hogyha néhány olyan akadályt, amivel küszködünk, elővennénk, és mélyebben megnéznénk. És nem csak az volna a cél, hogy ezeket szemügyre vegyük, hanem azt is, hogy meglássuk, hogy mindezekben van előrelépés, van győzelem. Isten készített ezekben győzelmet, van szárnyaknak a gyógyulása, és repülés meg lehet próbálni. Mi kell valami, hogy ne gerjedjek? Ezt nem kell kikapcsolni, ezt a nagyobb.
Gyuri, a monitort kikapcsoljuk esetleg, vagy?
Mielőtt ebbe belefognék, mert ez nagyon nehéz téma, imádkozunk. Urunk, te megvizsgálsz és ismersz. Tudod, hogyha leülünk, vagy ha felállunk, messziről is észreveszed szándékunkat. Járásunkra, fekvésünkre te ügyelsz. Még ajkunkon sincs a szó, te már egészen érted azt. El se tudunk futni a te orcád elől, bárhova mennénk, te ott vagy. Urunk, csodálatos nekünk ez, de félelmetes is. Szeretnénk érteni, ahogyan ránk nézel a saját életünket, a te történeteid, a te ígéd tükrébe, Urunk, és szeretnénk meglátni azokat a forrásokat, amelyeket Krisztus te elkészítettél, hogy a mi kis összetört különböző gátakkal, akadályokkal küszködő életünkbe megmutasd a szeretetedet, a jóságodat, az irgalmadat, a hűségedet, és valahogy megtedd mindannyiunkkal, hogy végül mindent leküzdve megállhassunk, és megdicsőítsük a te nevedet. Urunk, köszönjük mindannyian egyen-egyenként, hogy élhetünk, hogy itt lehetünk, hogy még adtál vágyat irántad és a közösség iránt, és bele szeretnénk kapaszkodni a te jó terveidbe, hogy azok beteljesedhessenek a mi életünkbe, a te dicsőségedre. Amen. Mivel nem lesz most előtte megbeszélés, hanem csak utána, ezért az előtte való megbeszélés kérdéseit csak így felvettem, hogy bevezetésként mindenki egy kicsit gondolkozzon rajta. És mindenki a saját lelki fejlődésére gondol, közületek, ahol tartasz, és látsz valamit, ami akadályoz a fejlődésbe, ami miatt esetleg ismételsz hibát, vagy olyan dolgot, amit nem szeretnél ismételni, de mégis ismétlődik az életedbe, akkor ha ezt az akadályt valahogy meg akarod fogalmazni, akkor mihez hasonlítanád ezt az akadályt? Milyen jellegű ez az akadály? És most egy szimbólumra gondolj mondjuk, mint egy hegy, ami magas és meg kell mászni, mint egy folyó, amelyik nagyon sodor, és valahogy át kell rajta menni, mint egy sivatag, ami rendkívül monoton, és úgy érezzük, hogy sosincs vége. Mihez hasonlítanád? Mint egy szakadék, ami ott áll, és ami egyből félelmetessé tesz, és teljesen lefagysz, hogyha erre gondolsz. Egy háló, amiben vele vagy gabajodva, és úgy érzed, hogy próbálsz átjutni rajta, de ez annyira komplex, annyira bonyolult, annyira sokrétű, hogy egyszerűen minél jobban küzdesz vele, annál bonyolultabb lesz, és annál kétségbe esettebbé tesz téged. Ha lelki fejlődésre gondolsz, és az akadályra, akkor melyikhez hasonló leginkább? Nem ezek közül kell választani, természetesen mindenki saját képét is kigondolhatja. Következő kérdés. Ha úgy érzed, hogy az akadályod nem személytelen, akkor meg tudod-e fogalmazni, hogy kihez kötődik? Van, aki úgy érzi, az életemben a legnagyobb akadály, a fejlődésem legnagyobb akadálya, és akkor meg tud nevezni egy szemét. De segítség, hogyha legalább a kettő között különbséget tudunk tenni, hogy meg tudunk-e nevezni egy szemét, akit akadálynak, vagy legfőbb akadályának tartunk a lelki fejlődésünknek, vagy nincs ilyen személy, akit legfőbb akadályának tartunk. Ez fontos. Megválaszoljuk magunknak. És a harmadik kérdés, amit szeretnék elmondani, hogy mióta küzdesz ezzel az akadállyal? Mennyi ideje? Úgy érzed, hogy hónapok óta, évek óta mindig ezzel küzdöttél? Milyennek a háttere? Milyen régóta vagy ebben? Mert egy akadállyal egészen más pár hete küzdeni, meg egészen más évek óta, vagy egészen más évtizedek óta küzdeni. Képzeljétek el, hogy olyan furcsán jött össze az elmúlt pár hét, hogy nagyon sok temetés volt. Temettem a saját nagymamámat, aki 103. életévében volt. Hihetetlen szép kor, és mégis teljesen váratlanul halt, meg egész jól volt. Például nem kell gyógyszer szednie, de mégis elment. És temettem fiatalabbakat is, 70 éveset, és olyan megdöbbentő, amikor egy-egy temetésen ott vagyok, hogy amikor összegzük az elhunytnak az életét, akkor már nem lehet rajta változtatni. Akkor már nem lehet változtatni. Se a 102 évesnek a történetét nem lehet újraírni, se a 70 évesét, se a 10 évesét, aki esetleg a buszbalesetbe elment. De most, ameddig élünk, addig lehet újraírni a történetünket. Addig az életünk történetében következhetnek olyan fordulatok, vagy olyan események, ami az egésznek más megvilágítást adnak. Most meg lehet küzdeni a saját akadályainkkal, most le lehet győzni őket. És én nagyon szeretném mindenkinek javasolni azt, hogy ennek a mai napnak is az a célja, hogy felbátorodjunk Krisztus szeretetét és irgalmát figyelembe véve, hogy szembe tudjunk nézni az akadályainkkal, és felvegyük a küzdelmet velük. Mert Krisztusnak az az akarata, hogy gyümölcstermő életet éljünk. Nem tudom, hogy bennetek milyen kép él, sokszor az volt a kép bennem, hogy amikor megérkezünk a mennybe, csupa csonka, bonka, szerencsétlen ember ott fog állni a menny kapujába, és akkor mindenkit beengednek. Nem tudom, ez ismerős-e ez a kép, de ez hamis kép. A Biblia azt mondja, hogy amikor megérkezünk a mennybe, akkor tökéletesek leszünk a Krisztus által. Tökéletesek. Csodaszép sereg. Mindegyikünkön fog ragyogni mindaz, amit Krisztus elvégzett bennünk. Amiben megdicsőítettük az ő nevét. És hosszan lehet sorolni azokat a dolgokat, amire nem is emlékszünk, amit ő kimunkált bennünk és rajtunk keresztül. És megdicsőítjük az ő nevét. És ez a valódi kép. És ezért érdemes az akadályokról beszélni, mert hiszem, hogy ezek közül semmi olyan nincs, ami Krisztus által nem legyőzhető, és amit te Krisztus által le ne tudnál győzni. És én. Még egy valamit szeretnék mondani, még bevezetőleg. Múltkor jött valaki hozzám, és egy hosszas lelki beszélgetésben elmondta maga küszködéseit. Beszélgettünk, imádkoztunk, és utána most írt nem olyan régen egy e-mailt, amivel leírja, hogy ez már megint visszajött. És nem igaz, hogy már ez megint visszajött, megint beszélgessünk. És mit gondoltok, egy-egy probléma, vagy egy-egy ilyen akadály hányszor tud visszajönni? Nem kérek konkrét számot. De szinte hihetetlen, hogy hányszor tud visszajönni. Bármikor előjöhet valami, azért ezt már rég kiöltük, ezt már rég leküzdöttük, ezt az akadályt, és puf, megint itt van egy. Megint ugyanaz előjön, és meg kell küzdeni vele. De ez nem azt jelenti, hogy nem küzdöttük le ezt az akadályt, hanem inkább azt jelenti, hogy újból meg kell küzdenünk vele. Na nézzük akkor ezeket, nem tudom természetesen az összeset egyenlő mértékben és mélyen kifejteni, de azért igyekszem. Mik ezek az akadályok, amiket én felsoroltam? Elsőnek vettem a hamis vádakat. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség, de most ezt tényleg meg lehet válaszolni hangosan, a vád és a kritika között. Akkor valaki megkritizál minket, vagy amikor valaki vádol minket. Mi a különbség? Aha, kritika építő jellegű, egy szót még hozzátennék, is lehet. A vád nem akarja, hogy megváltozzunk. A vád általában csak megmondja, hogy mi a baj, ez kész. Ezt úgy hagy. Jó esetben a kritika azért hangzik el, mert reménykedik, aki a kritikát mondja, hogy abból mi megváltozhatunk. Sőt, lehet, hogyha nagyon jó indulat emberről van szó, hogy ő maga is kész segíteni, hogy abba a dologba megváltozzunk. Na most, a kritikában érdekelt az, aki a kritikát mondja valamilyen módon, ha ez egy pozitív kritika a változásba. Aki vádat mond, az nem érdekelt a változásban, az vádat mond és ennyi. Hadd mondjak személyes történetet, gyerek táborba vagyunk, napközis tábor, ovisokkal, babakocsival vagyok, a kisfiunkkal, aki még körülbelül, hát igen, egy éves körül van, még annyi sincs. És hát, ahogy leszállunk a járműről, le kell menni az aluljáróba és feljönni a túloldalon. Van velünk a csoportban más is babakocsival, egy kismama, aki várja a második gyereket, veszélyeztetett terhes. Engem kér meg, hogy segítsek levinni a babakocsit a lépcsőn. Ugye nem tudok két babakocsit a lépcsőn, ezért én egyből megkérek valaki más, hogy ő vigye le a babakocsit a lépcsőn. Szóval várom, hogy megérkeznek a többiek, megérkezik a kismama a babakocsival, és borzasztóan ki van akadva, hogy nem igaz, hogy én nem segítettem. És hogy ő cserben hagytam, és hát nem vettem figyelembe, hogy ő veszélyeztetett erre, és ő nem emelheti meg a babakocsit. Csodálkoztam, hogy miről van szó. Ő ezt elmondta másoknak is a gyülekezetbe, és mások megnyugtatták. Hagyjad ilyen. Nem veszi észre maga körül az embereket. Régen is ilyen volt. Melyik a kritika, melyik a vád? A Biblia nagyon érdekes módon rengeteget ír a hamis vádakról, és hogy az milyen hatással van az emberek életére, és mennyire nagy akadályt jelent az emberek életében a hamis vád, akár ha mondják, akár hogyha kapják. Van egy híres történet, József története Bibliában. Mit csinált József, mielőtt a testvérei fogták és bedobták a kútba? Mi volt az ő feladata? Testvéreiről vidd hírt apukájának. A Szentírásban nincs benne, hogy József bármi hamisat is mondott volna, vagy bármit mondott volna az igazságtól eltérőt a testvéreiről, de könnyen lehet, hogy mondott vádakat a testvéreire. Sőt, akár azt is el tudom képzelni, hogy ezeket a vádakat egy kicsit kiszínezte, vagy egy kicsit erősen adta elő. És nagyon érdekes, hogy ő maga is élete során szembesült ezzel, amikor hamis vád miatt Potifár udvarából a börtönbe kerül. És azt mondhatnánk, hogy a hamis vád az egy ilyen dolog, hogy valakit megvádolnak valamivel, és utána már abból kimosakodni szinte lehetetlen. Ha valakit megvádolnak azzal, hogy ő nem jól kezeli a pénzt, hogy ő nem törődik a többi emberrel, hogy ő megbízhatatlan, hogy ő rá sose lehet számítani, hogy ő vele még mindenki pórul járt, aki barátkozott, vagy ilyesmi. Innentől fogva az ember nem tudja, hogy miért nem sikerülnek a dolgok az életébe, pedig ott van rajta egy vád, ami körülbelül az életét ellehetetleníti. Ezek a vádak hihetetlen akadályt jelentenek az életben, hogyha kívülről kapjuk őket, de hihetetlen akadályt jelentenek akkor is, ha nem kívülről kapjuk őket, hanem bennünk vannak ezek. Ha bennünk szólalnak meg azok a vádak, amelyek már nem igazak, de mégis újra és újra előjönnek, hogy mert te nem vagy elég hívő, mert te ilyen vagy, mert te olyan vagy, mert te így, úgy, amúgy. És ezek a vádak nem akarnak minket jóra serkenteni, hanem pusztán lehúznak, pusztán elveszik a kedvünket. Neked már mindegy, neked már felesleges. Szörnyű dolog. Honnan lehet tudni, hogy ezek a vádak nem Isten igazságos ítéletei az életünkön? Lehet válaszolni a kérdésre. Szerintem nagyon fontos, hogy bennünk előjövő vádakról honnan tudjuk, hogy nem Isten egy igazságos ítéletet hoz elő bennünk. Nem arról van-e szó? Hogyan tudjuk megkülönböztetni? És mi van, hogyha Isten kritizál meg minket? Akkor az milyen? Mi a különbség, hogy Istentől kapunk egy kritikát? Ha ő nem ítél és nem vádol, hogyan tudja az Úr megmondani, hogy valamit rosszul csinálunk, nem? Már hívők vagyunk, Uram, most már ne szólj bele semmibe, most már örülünk, hogy idáig eljutottunk, most mi beleszólsz, elrontjuk. Szóval honnan tudjuk akkor hívő emberként Isten kritikáját meghallgatni, hogyha nem ítél, nem vádol, akkor a kritikát hogyan halljuk meg, és hogyan különböztetjük meg a hamis vádaktól, vagy vádaktól? Igen. Most ha nagyon konkrétan meg akarom mondani, akkor az egyik nagyon fontos dolog, hogyha így képiesen akarom kifejezni, ha valaki megvádol, az nem akar a barátod lenni, nem? Az nem maradott veled. Jól leszóltalak téged, de gyere, ígyunk egy sört. Jól leszól, és faként nélhagy. Aki kritikát fogalmaz meg, és pozitív ember, az ott akar lenni veled. Az folytatni akarja a kapcsolatot. Isten, ha kritikát fogalmaz meg, ő közelségét adja. Azt mondja, hogy valami nem stimmel az életedbe, de gyere! Kézen foglak, kivezetlek. Isten, ha kritikát fogalmaz meg, akkor az ő célja nem az, hogy belső gyötrődésünk legyen, hanem hogy bűnbánatra jussunk. Értjük? A bűntudat, a lenyomottság helyett a bűnbánat és a felszabadultság, az öröm, az, ami jellemző, amikor Istentől kritikát kapunk. És ez megkülönböztethető eléggé egyértelműen. Sokszor, hogyha emberek a gyülekezetben megkritizálnak bennünket, akkor a legnehezebb eldönteni, nem, hogy itt most egy hamis vádról van szó, vagy Isten kritikájáról, amit a gyülekezeten keresztül kapunk, nem? Borzasztó nehéz. És én azt tapasztaltam meg, hogy sokszor a kettő keveredik, hogy véletlenül se tudjuk kibogozni. És akkor van az egyik fajta ember, minden kritikának teljesen összeomlik, és mindig bűnbánatot tart, nem tudja, hogy miért is, de már megint leszóltak, jó, megint megalázom magam, sárga földig, csak ne legyen semmi probléma. Másik ember meg mindig megvédi magát, nem? Bármilyen kritikától hagyjál, az Úr nem vádol engem, te se vádoljál, kész, csönd. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz, de valóságos dolog, hogy ki lehet válogatni belőle. Isten lelke és igéje alapján kiválogathatjuk. El kell gondolkoznunk, imádkozhatunk, olvassuk a Szentírást, és az alapján külön tudjuk válogatni, hogy mi az, ami Isten kritikája, amiért bűnbánatot kell tartanom, és amiből Isten változást akar az életembe, és mi az, ami csak egy vád, csak valaki ír így és beszólt nekem, és amivel nem kell foglalkozni, meg kell bocsájtani, vagy ellent kell állni neki, mert kísértés. Én azt hiszem, ez nagyon érdemes megtenni, és akkor nem tud megkötözni. Nem csak Józsefről akarok mondani néhány szót, hanem figyeljétek meg, hogy a Biblia, az Ószövetség másik nagyon nagy és meghatározó alakja, Mózes hányszor volt vádolva. Emlékeztek, hogy milyen vádakat kapott Mózes? Hogy? A nép. Miket mondott a nép Mózesnek? Igen. A legdurvább az volt, hogy mindig azzal vádolták, csak azért hoztál ide bennünket, hogy elpusztíts. Annyira döbbenetes, nem, hogy Mózes az egész életét kockára teszi, hogy megmentse a népet Isten kegyelme által, és mindig azt a vádat kapja, hogy te el akarsz pusztítani, te pusztulásomra vagy. Micsoda szörnyű vád, nem? Hogy Isten valamire indít, azt teszed, és mások azzal vádolnak, hogy te tönkre akarsz tenni, te el akarsz pusztítani, te ellenségem vagy. Döbbenetes dolog látni ezt, és olyan jó dolog látni azt is, hogy Mózes ezt hogy kezelte. Ment Istenhez, és az Úr azt mondta, Mózes, nem téged gyűlölnek, engem. Nem veled van a baj, velem. A népnek velem van baja. Ezt nem magadra kell venni. Ugye így könnyű elkülöníteni a kritikát a vádtól. De Isten hozzánk is tud szólni a Szentírás alapján, és nekünk is meg tudja mutatni a különbséget. És ne gondoljuk azt, hogy ha Mózes ennyi hamis vádat kapott, akkor mi majd úgy végigeviszkélünk az életen, hogy minket aztán ugyan senki nem fog vádolni. Hát a hívő közösségbe ott meg aztán ez elő se fordulhat, nem? Tehát bármely egyikbe se. És nézzük meg, hogy a mi Urunkat, Jézust, milyen vádak érték? Emlékeztek, hogy mikkel vádolták őt? Hogy Isten káromló. Ő, akinek egyedül az élete Isten dicsőítő élet volt. Az egész világtörténelemben Jézus élete volt az egyetlen tökéletesen Isten dicsőítő élet. Reakció, hogy ő Isten káromló. Aztán még milyen vádot mond? Részeges és nagyétű ember. A legdurvább, nem, hogy az Isten fia, aki megszabadítja az embereket a démonoktól, azt mondják, hogy ő Belzebub ujjával űzi ki az ördögöket, és ördög van benne. Van egy párbeszéd, amikor már elhatározzák a farizeusok, hogy megölik Jézust, és akkor Jézus azt mondja, hogy miért akartok megölni. És erre azt mondják, ördög van benned, ki akar téged megölni. Szóval annyira nyilvánvalóvá lett, hogy Isten leleplezte az ő szándékukat, gyilkos szándékukat, Jézus szóvá is teszi, de nem vádként, és ők visszavádolják, Jézusra egy vádat mondanak, hogy ezt Jézus találja ki, és teljesen hamis, és ő van a gonosztól. Szóval Jézus élete tele van vádakkal. Még mivel vádolják Jézust ezen kívül? Ezzel is, igen, hogy rossz társaságot szeret. Igen, hogy a törvényt semmibe veszi, ő, aki betölti a törvényt. Hogy ő nem tartja be úgy a törvényt, ahogyan kellene. Hihetetlen mennyi mindennel vádolják Jézust. Vádolják azzal, képzeljük el, hogy tudakozódjál, hogy Galileából nem származik a messiás, és mondják, hogy ő galilai, a származásával elég durva, nem? Tehát senki nem tett arról, hogy ő honnan származik. És vádolják azzal, hogy ennek azt se tudjuk, ki az apja. Nagyon durva dolgokkal vádolják Jézust. Egész élete során is. Hogyan reagálja le Jézus ezeket a vádakat? Van, amit egyszerűen elutasít. Megmondja, hogy ez nem így van. Van, amit elhallgat, és az élete bizonyságot tesz, hogy ez nem úgy van. Ott van Isten előtt az ő tökéletes élete, és a vádak nem tudnak belekapaszkodni, nem tudnak hozzáragadni, lehullanak róla. És aztán ő majd a valódi vádakat veszi magára, a mi életünknek jogos vádjait, és ezeket hordozzára keresztem. Szóval a hamis vádakon való győzedelem egyik alapvető dolga, hogy be kell ismernünk, hogy mindig kapunk hamis vádakat, belülről és kívülről. Ahogyan kapott József, Mózes, ahogyan kapott a mi Urunk Jézus, mi is kapunk, és küszködünk ezzel, és ezek a hamis vádak, ha nem jól reagálunk rájuk, akkor életünk és hívő életünk kibontakozásának nagyon nagy akadálya lehet. De hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, és kapaszkodunk Isten igéjébe, amit megígért nekünk, akkor ellenem mondhatunk ezeknek. Akkor ezek ellenére betölthetjük a feladatunkat. Akkor ezek ellenére követhetjük azt az utat, amit Isten elénk tett. Nézzük a feldolgozatlan kudarcokat. Ahogy mondtam, nagyon nehéz, ha valaki vádakkal él, fejlődni lelkileg, mert ez minden erejét elszívja. De ugyanígy van, hogyha valakit egy feldolgozatlan kudarc ért, valami nem sikerült, valami rosszul sült el. Akár egy magánéleti kapcsolat, akár egy családi dolog, akár egy munkahelyi kudarc. Az életben számtalan formája van a kudarcnak, ami olyan, mint a kihúzná az ember alól a szőnyeget, és az önbecsülésünk puff, összezuhan. Egy ismerősöm mesélte nem olyan régen, hogy átment egy jó állásból, egy még jobb állásba dupla fizetésért, és hát, mint később kiderült, meg volt ennek az oka, de két hónap után behívatja a főnöke, és azt mondja, Egy olyan emberről van szó, aki mindig jobb és jobb állásokba került, hogy te teljesen alkalmatlan vagy erre az állásra, és ki vagy rúgva. Az ember életében nem hallott ilyet. És nem volt igazi jó indoklás, hanem csak ennyi. És aztán persze kiderült, hogy valaki más akarta azt az állást, ami az övé volt, és megfúrta, és megkerülte, és minden. De gondoljuk el ezt a kudarcot, az önbecsülését, az eddigi szakmai karrierjét, ahogyan magát látta, mint embert, hogy én mindenütt hozzáteszek a céghez, minden cég sokat nyer vele, most összeomlott. A kudarcok nagyon le tudnak lombozni bennünket. De a keresztény emberek még rosszabbul dolgozzák fel a kudarcot. Legtöbbször. Mi szokott lenni a probléma a kudarc mellett a keresztény embereknek? Nem csak az, hogy nem sikerül valami, hanem mit gondolunk, hogy Isten mit gondol. Ha valami nagy kudarc ér benneteket, a munkahelyen vagy a magánhelyen, mit gondoltok az Úrról? Igen, van, aki nagyobb önbizalommal rendelkezik, és úgy érzi, hogy minden jó volt, de az Úr miért engedte ezt meg. De vannak kisebb önbizalommal rendelkező keresztjének, akik azt gondolják, hogy az Úr most bosszút áll rajtam. És eszébe jut, hogy biztos ezért vagy azért adta az Úr emezt rám. Most elkezd ítélni, most kezdi számon kérni az életemen, hogy én ezt meg ezt így csináltam, vagy nem így csináltam. És akkor nem csak egy kudarcról van szó, hanem Istenről kezd kialakulni egy más kép, mint amit eddig ismertünk. A kegyelmes Krisztus atya helyett egy ítélő, számonkérő főnök képe jelenik meg bennünk Istenről, és kezdünk teljesen összeomlani. Nem csak egy kudarc van, hanem még az, ahonnan erőt meríthetnénk a túléléshez, vagy a továbblépéshez, az a forrásunk, az Istennel való kapcsolat is megváltozik, vagy elzárásra kerül. Aztán azt is gondoljuk, hogy most már nem vagyunk fontosak Istennek. Hogyha nem is csak haragszik, vagy direkt ellenünk fordult, de már nem érdekeljük többé, és ezért tök mindegy, hogy mi lesz velünk, hogy tönkre megyünk, meghalunk, ő neki mindegy. Valamiért már nem vagyunk számára fontosak. Képzeljétek el, hogy egyszer vidéki evangelizációra siettünk, és későn indultunk Pestről, kocsiba bepakoltunk mindent, akkor még nem volt kivetítő, írásvetítő, hangtechnika, minden, beültünk a kocsiba, és siettünk, de maximális óvatossággal igyekeztem vezetni. Ennek ellenére már majdnem a célnál voltunk, egy kisvárosban, bementem egy kereszteződésbe, nem túl későn vettem észre a stopptáblát, oldalról telibe kapott egy másik autó, kitörtünk egy ilyen táblaoszlopot, ami átszúrta a kocsit, kiütöttünk egy közkutat, ami kezdett ívet, és mint a filmekben, csak az ember ezt inkább kívülről a moziba szereti nézni, nem amikor ő ül a kocsiba, és ő vezet, és ott ülnek benne a testvérek. És csodával, határos módon senki nem sérült meg. Az én oldalamon volt az ütközés, és Isten azt is ilyen jól elrendezte, mivel az ablakba könyököltem, ezért könyökkel kiütöttem a bezárt ablakot, így nem sérült meg a fejem. Könyököm kicsit vérzett, de hát az embernek a könyöke valahogy jobban bírja. És képzeljétek el, mi volt benne. Azt gondoltam, Isten nem törődik ezzel. Hát ha így van, hogy megyek evangélizálni és szolgálni, és az Úr egy ilyentől nem tud megvédeni, akkor figyeljetek, nem is megyek sehova. Akkor most már az élet. És végigment az összes ilyen dolog a kudarccal kapcsolatban, hogy a kudarc előhozta a egyes számú problémát, a vádakat. És akkor jött ez. A végén lelkileg odáig jutott, hogy azt mondtam, Uram, megbocsátok. Azért ez megint butaság, nem? Tehát azért nem baj, így is szeretlek, hogy ilyeneket csinálsz. Szóval amikor egy kudarc van, akkor a keresztény emberben önkéntelenül is ez van, hogy Isten vagy ellene fordult, vagy ítéli őt, vagy már nem fontos számára. És ezt a gonosz azért akarja, és ez egy azért nagyon nagy akadály, hogy ne bízzunk Istenbe. Hogy megtörjön a bizalmunk. Hogy ne tudjuk rábízni magunkat, hogy ne kövessük őt igazán. Hanem valamilyen módon ebbe a követésbe és a gyümölcstermésbe megakadályozzon. Képzeljétek el, előtte újítottam fel teljesen az autót. Teljes karosszériázás, új fényezés, új hifi. Totál káros lett. És az Úr adott egy sokkal jobb kocsit. De ez egy mellékes dolog, mert itt mindig az a nagy kérdés, hogy mit gondolok, amikor egy kudarc van Istenről. És a feldolgozatlan kudarcok, amin csak tovább lépünk, azt mondjuk, elnyomjuk magunkba, nem csalódtam én Istenbe, nem csalódtam, de csalódtam, vagy de nem csalódtam, nem szabad csalódni. Ó, majd én megbocsájtok Istennek, kitolt velem, de mindegy, én ezt is leírom, ez is belefér, mindegy. Akkor ezek megmérgezik a lelkünket, a bizalmi kapcsolatunkat az Atyával, és nem tudunk tovább lépni. Olyan jó lenne, hogyha mai nap van bennünk ilyen, vagy ezek a vádak, vagy ezek a feldolgozatlan kudarcok, hogy ezt a magunk számára elismernénk. És mernénk beszélni róla Istennel. És mernénk beszélni akár egymás előtt is a csoportbeszélgetésben, hogy fel tudjuk ezeket dolgozni. És lássuk, hogy ez nem Isten ítélete pusztán rajtunk. Nem az, hogy nem foglalkozott velünk. Hanem ez az ő tervének valahogy része. Képzeljétek el, hogy itt van a Bibliában egy ilyen történet, Keresztelő János. Aki egy nagyon sikeres ember, mindenki megtér, egész Jeruzsálem kijön, és mindenki megtér. És aztán annyira sikeres, hogy még a királyt is meginti az ő istentelenségért. Azt gondolnánk, hogy ez az, ez már komoly, aki még ezt is vállalja. És mi történik ezután? A király lecsukatja. És hol van az Úr? Tényleg az Úrnak legalább a palotát meg kéne egy kicsit rázni földrengése, vagy a királyt valami betegséggel megverni, nem csak így lecsukantni, és akkor ott van a börtönben hosszú ideig, és nem történik semmi. Istennek mi cselekednie kell? Most akkor ez nem sikeres, ez az egész projekt, akkor nem kellett volna meginteni a királyt? Én is álljak be azok közé, akik nem látnak, nem hallanak, csak hogy ne történjen semmi. Hát proféta vagyok, nekem ezt kell hirdetni. Akkor mi van? És gondolnánk, hogy Keresztelő János lelki fejlődésében ez egy óriási akadály, ez a kudarc, amit átél, hogy nem úgy jött ki a Heródes megintése, ahogy gondolná az ember, hogy megintem, a király megtér, és még nagyobb barátok vagyunk, és együtt megyünk tovább az Úr útján. És emlékeztek, hogy elküldi a tanítványait Jézushoz, és megkérdezi, hogy te vagy az eljövendő, vagy más vágyunk. Mert annyira elakad ezen a dolgon. És úgy látok, Jézus nem azt mondja, hogy János, hova jutottál? Te, aki egy ilyen nagy proféta volt, hanem azt mondja, hogy embertől nem született nagyon, mint ő. Értitek? Jézus érti az ő küzdelmét. Meghallgatja az ő dolgát, megbátorítja őt, és nem változott meg a képe Keresztelő Jánosról, amiatt, hogy Keresztelő János egy ilyen nagy kudarcot ért el. Hidd el, hogy az a gondolat, hogy alapvetően akkor vagy rendben, hogyha kényelmes, boldog, sikeres és szép ember vagy. Ez a mi jelen kultúránknak az elképzelése. Nem egy bibliai kép. A feldolgozatlan kudarcok megtörhetik az Istennel való bizalmi kapcsolatunkat, és emiatt egy óriási akadályt jelenthetnek a tovább lépésbe. De hogyha ezeket a kudarcokat meg tudjuk nevezni, el tudjuk mondani, hogy milyen félelmek, milyen vádak, milyen dolgok vannak bennünk, és hogyan áll ez közénk és Isten közé, és ezt az Úr elé tudjuk vinni, és ezek feloldódhatnak, akkor ez az akadály átléphető, legyőzhető. Itt térek a következőre, az irreális elválásokra. Hogyan alakulnak ki az irreális elválások a keresztény életben? Valaki azt mondta, hogy a keresztény életben van ez a vallásos pornó. Ez a következő dolog, hogy a pornófilmben nem minden a kapcsolatnak, minden részlete van kifejtve, hanem csak egy nagyon szűk szegmens a férfi-női kapcsolatnak. Ugyanígy a keresztény vagy vallásos pornó, amikor az Istennel való életnek nem minden része van kifejtve, hanem csak egy nagyon szűk szegmense. És az úgy van bemutatva, hogy na erről szól az egész. Értitek? Tehát amikor látsz egy videót, ahol mindenki teljesen átszemelmült arccal és lélekkel énekel és dicsőíti az Urat, akkor sokszor az emberben az az érzés van, hogy ez lenne a normális, hogy 0-24-ben ilyenek legyünk. De ez nem igaz. Ez nem valódi elvárás. Vagy hallunk valakit, aki elmondja az életébe a dolgokat. Tesvég, a lelkészek általában nem azokról beszélnek, hogy miket rontottak el, hanem kimazsolázzák, most trükköt árulok el, de tudjátok, kimazsolázzák azokat a dolgokat, amiket sikerült jól csinálniuk, és mindenkinek elmondják. És a hallgatóságban mi a benyomás? Hú, ennek a lelkésznek de baromira sikerül. Hát bárcsak olyan lehetnék, mint ő. Pedig pont olyan vagy. Csak te nem válogatod ki a dolgokat az életedben, hanem úgy látod magadat, ahogy vagy. Ő meg csak azokat mondja el, ami jól sikerült. És ezért sokszor a lelkészekből az van, hogy egy hamis kép árad a keresztényekbe, hogy hogyan kellene élni, vagy hova kellene eljutni. Tudjátok, Pál apostol írja, hogy vigyázz arra, hogy nehogy valaki többet gondoljon róla, mint ami. Arra gondolni, pont az ellenkezőre vigyázok mindig, hogy igyekezzek többet mutatni, mint ami vagyok. Mintha érettebb lennék a hitbe, komolyabb, hűségesebb, szentebb, Istennel mélyebb kapcsolatban lennék, mint ahol vagyok. És törekszem minden igehirdetésből, hogy ebbe fejlődjek is. De ez irreális elvárásokat támaszthat az emberekbe. Olyan dolgokat, ami nem valódi. És hogyha a valóságról beszélünk, akkor egészen sokszor más a kép. Akkor az derül ki, hogy mindenki hihetetlen dolgokkal küzdik, akkor mindenkinek el van törve valahol a szárnya. És hogy mindenkinek kegyelemre is, és gyógyításra, és törődésre van szüksége. És akkor az elvárások megváltoznak. Az igazi elvárások és a hamis elvárások között egy látható különbséget be szeretnék mutatni. Jézushoz hozzáfordulnak a tanítványok, és azt mondják, Uram, add meg, hogy mi ülhessünk jobb és bal kezed felől. És az Úr elutasítja őket, hogy nem az ő dolga ezt megadni. És Pál apostol a reális elvárások hogyan buzdítja a hívőket, amikor elbúcsúzik az efézusi vénektől. És máshol is ez előfordul, hogy sok háborúságon keresztül kell nekünk az Isten országába bemenni. Szóval reális elvárások, testvérek. Tehát, hogy most holnaptól minden nagyon jó lesz helyett, sok háborúságon keresztül kell az Isten országába bemenni. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy holnaptól minden könnyebb vagy jobb lesz. Vagy hogyha ezeket az akadályokat leküzdjük, akkor kényelmes, sikeres és szép emberek leszünk. Nem. Nem leszünk. A reális elvárások, ezek nagyon-nagyon fontosak. Mert hogyha a gonosz egy irreális elvárást ültet belénk, akkor állandóan a csalódottság érzete is ott van bennünk. A kiábrándultság érzete, és nem látjuk azt, amit kaptunk Istentől. Mert valami egészen mást várunk. Erről még szerintem nagyon sokat lehetne beszélni. De még egy illusztrációt hagy mondjak. A múltkor egy több felekezetből jelenlevő lelkészekből álló körbe voltam, és ott egy nagyon érdekes dologra döbbentem rá, hogy különbség van a hétköznapi keresztények között, és azok között, akiket felengednek a színpadra bizonyságot tenni, vagy dicsőíteni. Tehát, hogy van egy ilyen keresztény elit, vagy egy ilyen hívő elit, akik úgymond a szolgáló vezetőség, akik az egész gyülekezetet kézbe tartják. Na most, ők egy olyan szint, hogy azért oda ugye nem, ne azért nem akárki, tehát nagyon az 10 évig legalább ki kell próbálni azt az embert, aki oda bekerül. És sokszor, akik ebbe vannak, most senki ne vegye magára, akik itt első sorba ülnek, azt gondoljuk, hogy na, mi megmutatjuk, hogy hogyan kell hívő embernek lenni. Mi megmutatjuk a példát. Rajtunk múlik, hogy mindenki meglássa, hogy hogyan kell hívő embernek lenni. De nem kell megmutatni. Hanem annak kell lenni, akik vagyunk. És Isten megmutatja mi életünkbe önmagát. Meg akarja mutatni magát. És akkor reális kép lesz rólunk. És nem valami hamis, vagy teljesen idegen kép. Jack Miller, akit mindig szoktam idézni, halála előtt a fiával, Paul Millerrel, akivel a fiúság hetet összeállították, és akivel egy missziói társaságot alapítottak együtt, személyesen beszélgetett Spanyolországba, és akkor a fiának így örökségképpen, nem tudom, tudta, hogy már meg fog halni, vagy még ezt nem érezte, azt mondta, hogy fiam, van egy-kettő probléma az életedben, amit látok. Nem tudom, hogy Paul mit gondolhatott, hogy apám mit lát az én életembe. És mondta neki, hát valahogy hiányzik benned belőled a szeretet az elveszettek iránt. Most képzeljük el valakinek ezt mondják, aki egy missziói társaságot, egy nemzetközi missziói társaságot indított, hogy neki nincs elég szeretet a szívébe az elveszettek iránt. Szóval ez nem irreális elvárás volt, hanem ez egy valódi elvárás volt. És Paul, amikor Istenhez fordult ezzel, akkor ő maga is meglátta ezt. És Isten tudta formálni a szívét. Sok szempontból van az, hogy valaki elénk tesz egy képet, aminek nem kell megfelelni. És sok szempontból pedig van, hogy Isten hoz elénk valamit, ami sokkal több és sokkal más, mint amit mi el tudunk képzelni magunkról. De Isten azt meg is tudja cselekedni velünk és rajtunk keresztül. És a hamis elvárásoknak nem kell megfelelnünk, és azok akadályként jelentenek, de Isten hívása és elvárása pedig pont az, hogy előre fog vinni bennünket. Repül az idő, de még van három. A következő akadály, amivel szembesülhetünk, és ami legyőzhető, az, hogyha más valaki életének életét éljük. Hú, de komplex dolognak tűnik ez, de hadd mondjak ilyesmit. Vannak olyan fonódó családok, ahol mondjuk egy édesapa vagy egy édesanya irányít mindent. A felnőtt gyermekeit is, 60-70 éves korukba is. És nem lehet semmit se tenni másképpen, ahogy csak ő az a kulcsfigura a családból megmondja. És vannak olyan közösségek is, ahol a közösség tagjai a lelki vezető életét élik. Amit a lelki vezető mond, az valósul meg a tagok életébe. Azt kell megélni, azt kell megvalósítani, azt kell véghez vinni. Igazából ilyenkor az emberekre az jellemző, akinél ez van, hogyha magatokat akarjátok megvizsgálni, hogy én így csinálom, vagy nem így csinálom, hogyha valaki így él, nem a saját életét él, hanem más valaki életét, akkor ő nem fog felelősséget vállalni azért, amit csinál. Hanem a felelősséget áthárítja arra, aki valójában diktál. Mondjuk egy ilyen fonódó családban, hát én vagyok a legkisebb, én csak anyának gyereke vagyok, apának gyereke, ugyan miről tehetek én? Anyám megmondta, így kellett, hát rosszul sült el, ő mondta meg, hát akkor is így kellett, nem volt más megoldás. Vagy a közösségbe, akkor az emberek azért, jaj, a közösség vezetőre morognak, vagy háborognak miatta, de nem vállalnak felelősséget, hát mindig átdobják a felelősséget valamilyen más emberre. És tudod, hogyha az életed elakadása miatt fel tudod sorolni, hogy konkrétan kik a felelős emberek, hogyha arra, hogy ez személyes vagy személyten, inkább azt mondod, hogy ez személyes, és meg is tudod nevezni, hogy pontosan kik miatt tartasz itt, akkor valószínűleg ez egy akadály, hogy nem a saját életedet éled, hanem valaki másnak az életét, akire áthárítod a felelősséget az életed felett, és ami miatt nem tudsz tovább lépni, hiszen ő nem fog megváltozni te tőled. És hogyha ő a felelős, és csak az ő megváltozása által változhatsz meg, akkor esélyed sincs. Akkor el vagy akadva. Akkor bezárul a kör. De hogyha felvállalod a felelősséget a saját életed felett, akkor rádöbbenhetsz, hogy mi az, ami Istentől való, és mi az, ami nem. Bűnbánatot tarthatsz. Nem azért, hogy megfelelj egy másik embernek, hanem hogy Isten előtt legyél. És akkor jöhet a fejlődés, jöhet a gyümölcstermés. Általában annyira benne van a keresztény közösségben, hogy mások életét éljük, és egymásnak akarjuk megfelelni. Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy ki van zárva, hogy ők higgyenek, mert hogyan hihetnétek ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, azt a dicsőséget, amely Istentől van, pedig nem keresitek. Ha állandóan azzal vagyok elfogadva, hogy melyik hívő testvérnek vajon mi a véleménye róla, ha bármit teszek, akkor most hogy értékelni ezt Büki Peti mondjuk, hogy én most ezt mondtam, vagy csináltam? Vagy Józsi most mit szólna? Most tényleg, de komolyan, most mit szólna ehhez? Akkor, értitek, akkor alapvetően valami probléma van. Az elsődleges kérdés, hogy Isten mit gondol erről? Hogy ő előtte ez hogy van? Hogy ő hogyan látja? Mi az ő véleménye? Ha valaki másnak akarok megfelelni, az szörnyű, mert képzeljétek el, amikor hibákat követek el, akkor másnak a hibáit követem el. Amikor sikereket érek el, másoknak a sikerét érem el, és én eltűnök, mintha megszűnnék. De ez nem Isten akarata. Isten akarata, hogy gyümölcsöt teremjünk, egyen-egyenként az ő dicsőségére. És ő a szőlős gazda, és mi vagyunk a szőlőveszők. Ő akarja a mi gyümölcstermő életünket. Ha más életét éljük, akkor sokszor ebből nagyon-nagyon nehéz megszabadulni. Mert hogyha meg is látjuk, hogy kinek az életét éljük, akkor se tudunk ezen változtatni, hiszen annyira megszoktuk ezt. És ez egyfajta biztonsággal is tölt el, hogy az illető megmondja, ő mindig tudja, hogy pont nekem mit kellene csinálni. Ő mindig pontosan megmondja, hogy ez jó volt vagy rossz volt, mert kívülről mindenki jobban látja a másik életét, és ugye mindenki, aki tanácsot ad, az nem vállal felelősséget, ugye ő megmondja, de nem vállal felelősséget. Nagyon nehéz ebből kiszabadulni. De itt Krisztusra kell néznünk. Krisztusra kell néznünk, aki minket felvállalt mindenestől. Az egyik legnagyobb akadály, ami miatt az emberek mások életét élik, hogy azt hiszik, hogy ha egyedül lennének, vagy a saját élet, akkor mennyit hibáznák, akkor mennyire rossz lenne minden. De testvérek, nem lenne semmivel rosszabb, mint ha másik hibáit követjük el. Ugyanolyan kegyelemre szoruló vagy, ha mások hibáit ismételgeted, mint hogyha a sajátjaidat. De sokkal helyesebb, hogyha a sajátjaidat, mert abból te magad meg tudsz térni. A mások hibájából te hogyan tudnál megtérni? Isten azért akarja, hogy mi a saját dolgainkért felelősséget vállaljunk, azzal szembesüljünk, és abban nyerjünk bűnbocsánatot és megoldást. A Szentírás azt is mondja, hogy mindenki önmagáról fog számot adni Istennek. Hogy nem a közösségvezetőről kell elszámolni, amikor megállunk majd Isten itt élő széke előtt, nem is a szüleinkről, vagy a nagyszüleinkről, vagy a családunkról, vagy a gyülekezetünkről. Uram, kezdjük ezzel, hogy nekem milyen lelkészem volt, addig ne is kérdezz semmi más. Ez nem így lesz, testvérek. Azt mondja a Szentírás, mindenki önmagáról fog számot adni. És ezért nagyon jó önmagunkat oda tenni Isten elé. Nagyon nehéz ezt a lelki függetlenséget megharcolni úgy, hogy mégis a közösségekben maradjunk. De Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus szabadságára szabadítattatok meg, ne legyetek embereknek rabszolgái. Ne váljál egy közösségvezetőnek, egy lelki irányítónak a fogjává. Ezt mondja Tim Keller. Nem, ezt csak viccből mondtam a végére, hogy ha ezt mondod, akkor már eleve kiderül, hogy te valakinek abszolút a rajongója vagy. De látom, hogy már nem mindenki van fenn. De... Szóval ehhez az a belső meggyőződés kell, hogy Isten téged úgy, ahogy vagy, megkeresett, választott és szeret. Függetlenül a gyülekezetettől, függetlenül a családodtól, függetlenül, hogy kinek mi a véleménye rólad, érted, meghalt Krisztus a kereszten. És ezért, mivel ő az tökéletes életét adta a te elrontott életedén, ezért te felvállalhatod a saját elrontott életedet, és oda teheted Krisztus kezébe, és te elfogadhatod az ő kegyelmét a te életedre. A reformációnak olyan nagy áldása volt az, hogy hihetetlenül hangsúlyozta, sokak szerint kicsit túl is hangsúlyozta, hogy nincsen közbenjáró, csak az egy Jézus Krisztus. Senkit nem szabad még beépíteni, egy gyülekezetvezetőt, egy közösségvezetőt, egy másik lelkitestvért, egy nagy tanítót, senkit nem lehet beépíteni. Közvetlen útunk van Jézus Krisztushoz. Mert jó, hogy ebbe, erről az énekekben is szó volt. Ne éljük mások életét. Ha azt látjuk, hogy ez van, mindig másoknak akarunk megfelelni, akkor ezért is kiálthatunk Jézus Krisztushoz. És nagyon nehéz ezt a hitbeli bátor lépést megtenni, hogy megkülönböztetjük mások véleményét Isten véleményétől, megkülönböztetjük mások elvárását Isten elvárásától, és az Úrból merítünk. Főleg akkor, hogyha mondjuk egy olyan emberről van szó, aki nagyon nagy lelkiatással van ránk. Velem is volt olyan, hogy egy keresztény vezetőnek egy ige hirdetéséből így teljesen így összezavarodtam a saját egész életemmel kapcsolatban. Hogy akkor most mi van velem? Akkor hogyan állok? Akkor egész életem akkor el van hibázva. Akkor minden rossz. És mivel ez egy annyira befolyásos ember volt, és olyan befolyással volt rám, emléksz, hogy vezettem az autót, és így pörögtek bennem a gondolatok, akkor minden rossz, akkor teljesen félreértettem. Akkor én rossz úton vagyok, akkor eleve mindent rosszul csinálok, és akkor hogyan is mondta ő, és hogyan lenne le kell, és akkor olyan hálás vagyok Istennek, hogy Isten végül is azt adta, hogy hozzá közeledjek, és ne ahhoz az emberhez. Isten elé vigyem ezeket az érzéseimet, felkavarodottságomat, és ne ahhoz az emberhez. Mert Krisztus követői vagyunk, nem embereknek követői. Még kettő van, és az elfojtott dű és bosszúvágy, mint akadály, ez egy nagyon-nagyon fontos, és erről talán az egész időt is el tudnám beszélni, de néhány dolgot ki szeretnék emelni. Az első egy kérdés. Szerintetek, ha nincsen megbocsátás, akkor mennyi idő kell, hogy elteljen, hogy egy sérelem, egy komoly seb begyógyuljon? Becsapós kérdés. Igen, ez a pokol. Ez az örökkévaló pokol, ahol nincsen megbocsátás és nincsen megbékülés. Jézus azért beszél erről, mert valójában a pokol előíze, hogyha vannak olyan elrontott dolgok, olyan sérelmek, olyan összeveszések, ami úgy zárul le, hogy jó van, akkor többet nem beszélünk. És közben ott van bennünk az örökké valóságig. Olyan jó, hogy amíg élünk, addig meg lehet békülni, bocsánatot lehet kérni, el lehet rendezni a dolgokat. És Isten akarja ezt. Gondoljátok, hogy Jézus Krisztus a Máté evangéliumában, amikor az Úr imádságot tanítja a mi atyánkot, akkor a végén azt mondja, ha nem bocsájtotok meg, ki az ő fele barátját, nektek sem bocsájt meg mennyei atyátok. Mennyire döbbenetes, nem? Ezt olvasni a hegyi beszéd közepébe, az Úr imádsághoz hozzáfűzve, ez azt mutatja, hogy az Úr imádság a hegyi beszéd közepe. Tehát elkezdődik a hegyi beszéd, Máté 5-7, közepén van az Úr imádság, Máté 6, és ehhez van hozzáfűzve. Annyira centrális helyet foglal el, annyira megmérgezi az ember lelkét. Képzeljük el, egyik hittancsoportban két nagyon jó barátnő összevesztek. Mind a ketten vétkeztek egymás ellen. Az egyik feljelentette egy dologért a másikat a osztályfőnöknél, de csak segíteni akart végül is. A másik meg ezért a barátnőjét a saját szüleinél bemószerolta egy másik dologba. Ami nem volt teljesen igaz, hanem csak félig volt igaz, de ez bosszúból tette. Hogyha te feldobtál, akkor én is. Fájdalmat okozol, én is. Eddig nagyon jó barátnők voltak. Ez tavaly, mondjuk júniusban volt, hogy ezt megtették egymással. Szeptemberben beszéltünk elég hosszan erről, nyoma nincs a megbékélésnek. Azóta még több kölcsönös vád, kölcsönös gyűlölködés halmozódott fel, és minden alkalommal együtt vannak a ittanórán. Képzeljétek el, milyen vidám ez a csoport. Ugye eltelik még jó pár hónap szeptember után, jön a karácsony. És én felvetem, hogy hát jön a karácsony, mi lenne, ha megbékülnétek. Képzeljük el, mintha így begyújtottam volna így a parazsat, vagy így ráfújtam volna tiszta oxigéni, vum! Gyerekek teljesen megint kiakadtak, mintha ez sérelmek most történtek volna tegnap, folytatódott egymás szidalmazása. Utána még kaptam az egyikük anyukájától egy e-mailt, hogy nagyon köszöni, hogy próbálom így megbékíteni őket, de hagyjam, mert inkább hagyjam, mert ez szörnyű. Már próbáljuk meg túltenni magunkat ezen, ezt nem kell kibékíteni. Próbáljuk meg túltenni magunkat ezen. Megpróbálhatjuk, de nem megy. Nagyon sokszor van, hogy keresztény emberekben ilyen sérelmek, gyűlölségek vannak. Másik testvér felé, lelkész felé, valaki, akivel nem sikerült a kapcsolat, általában a férfiak, vagy általában a nők felé, családba valaki felé, egyetemi professzor, tanár, tankörtárs felé, a rendőr felé, a postás felé, szomszéd felé. Annyiféle ilyen sérelem van az ember élete, hogy hihetetlen. És arra döbbenek rá, hogy legtöbbször ezek lappangó dolgok. Tehát így megkérdezném, és kiben van most valamilyen élő sérelem? Akkor mindenki azt mondja, hát most bennem nincs, én nem haragszok senkire, nincs senkivel semmi bajom. És én tudnám az életeteket, és így mondanák így neveket, így... Már is előjönne egy-két dolog. Isten akarata az, hogy mivel ezek bennünk élnek, és ott vannak a mélyen, és ez olyan, mint a háttérbe futó program lenne, lehet ellen átélnünk, Isten kegyelmes mi voltát, ha közben állandóan a jogainkat és az igazságunkat követeljük. Értitek? Nem lehet egyszerre a kegyelem országából élni, hogy akkor mindent számoljunk el kegyelmi alapon, hogy az Úr megbocsát. Kivéve az én dolgaimat, ott mindennel legyen elszámolva, kérem, ami nekem jár. Értitek? Nem lehet az egyetlen örök igaz Isten előtt azt mondani, hogy én kérem a kegyelmet, és egyébként meg, ami nekem jár. Vagy azt kapjuk, ami nekünk jár, vagy a kegyelmet, de a kettőt egyszerre nem. El kell dönteni, választani kell. És mikor a legnehezebb választani? Amikor baromira igazam van. És senki le nem mossa arról a szemét, állatról, hogy ő mit csinált, és hogy ő neki örökké szenvedni kell emiatt. És értitek, amikor ezt gondolom magamba, akkor én vagyok a kárhoztatója annak az embernek, és én magam ugyanoda dobom őt, ahol én magam vagyok a pokorra. Ebben az állapotban. Szóval nagyon-nagyon veszélyes dolog, és a hívő életnek, a kibontakozásnak az akadálya az ilyen elfojtott konfliktus helyzet, elrendezetlen dolog, keserűség, amin csak túldöccentünk, nem kértünk bocsánatot, nem bocsájtottunk meg, nem léptünk tovább. Hadd mondjam azt, hogy amikor ezzel akarunk foglalkozni, akkor először az történik, hogy mikor eszünkbe jut, és felvállaljuk, hogy mi még tényleg haragszunk, és gyűlöljük azt az embert, akkor ez nagyon kellemetlen, mert teljes frissességében kitör rajtunk ez. És újból átéljük azt a helyzetet, amikor minket a megaláztatás, a kihasználás, a kára, stb. Ért, ugyanolyan valóságos, mintha ez most történt volna. És ezért legtöbben inkább nem akarják ezt elővenni. De most képzétek el, hogy mi lenne, hogyha a lelki értelemben Krisztust kézen fogva oda lehetne menni ebbe a szituációba még egyszer úgy, hogy nem egyedül vagyok, és nem magamat kell megvédeni, vagy magamat kell valahogy elhelyezni, Krisztussal vagyok. Aki szenvedést felvállaló, és aki engem felvállaló, megváltó, akkor az ő jelenlétébe világos, hogy ő ezt felvállalta, ezt elhordozta, ezt a bűnt, és én is elengedhetem. És akkor felszabadulhatok, akkor meggyógyulhatok, akkor megbocsájthatok. Akkor újból leteltem a saját igazságomat a Krisztus keresztjéhez, és felvehetem az ő kegyelme öltözetét. És ez tovább lépés lesz. Ez egy nagyon nehéz dolog, de szerintem nagyon fontos. Keresztény közösségben is nagyon sok ilyen akadály van, hogy valakiben nagyon erős, elfojtó düh és bosszúvágy van, és a megbocsájtás és a megbékélés útja nélkül ezen egyszerűen lehetetlen túljutni. De a megbocsájtás és a megbékélés útján a fájdalmas is és nehéz is tovább lehet jutni. És hadd fejezzem be a hitetlenséggel, a feladással és a lemondással. Azt gondolnánk, hogy hát hogyan is lehet egy hívő ember hitetlen, nem? Hogyan lehet egy hívő ember szkeptikus? Hogyan lehet egy hívő ember megkeményedett? Hogyan lehet egy hívő ember cinikus? Hogyan lehet egy hívő ember egy olyan, hogy hogyan lehet? Egyszerűen, amiket az előbb mondtam. A vádak miatt. A hamis elvárásokba való csalódások miatt. Az elfojtott düh, harag, konfliktusok miatt. Amiatt, hogy mindig átoltuk a felelősséget másokra, és a végén ezek a magunk által kitalált megoldások egyáltalán nem jóra vezettek. És a végén a keresztény emberekben ott lehet az, hogy inkább akkor beletörődöm, hogy ez van. Akkor ez így jó, majd tőlem ennyi telik, én így vagyok. Annyira szeretném, hogyha itt nem lenne senki olyan, aki így gondolkozna. Krisztus nem dicsőíti meg a beletörődés. Krisztus nem dicsőíti meg a lemondás. Krisztus nem dicsőíti meg az, amikor azt mondom, hát velem már úgy se tud az Úr, vagy úgy sem akar az Úr semmit cselekedni. Azt mondja, a zsidókhoz írott levél ezt írja, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, mennyire kemény, nem? Azt mondja, ez a meghátrálás, hogy amit hitben nekem adtak, azt végül is kiengedem a kezemből, azt hagyom, az nem érdekel, arról lemondok, hogy ez nem gyerekjáték, ez nem egy hangulat. Ez egy nagyon komoly dolog. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Értjük, a hit emberei vagyunk. És amikor már fel akarnád adni, amikor azt mondod, nekem már mindegy, én már nem tudom, már túl bonyolult, túl nagy ez a szakadék, nem merek még a közelébe sem menni, túl nagy és bonyolult ez a háló, teljesen bele vagyok gabajodva, óriási egy a hegy, soha nem tudom átmászni, nagyon sebes ez a folyó, nem is merek belelépni, mert teljesen elsodor. Akkor meghátrálni akarok. A zsoltáros azt mondja egy ilyen helyzetben, amikor a barátja elárulja, azt mondja, bárcsak szárnyam volna, mint a madárnak, és elrepülhetnék innen. Nem csak visszalépne, ő el is repülne a helyszínről. Krisztus által mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit azt mondja, hogy Krisztusom, itt ebben a helyzetben te élő Krisztus vagy. És mivel te élő Krisztus vagy, hiszem, hogy ebben a helyzetben pont rajtam tudsz segíteni, és van terved. És azt akarom, hogy az beteljesüljön. Nehéz ezt kimondani, nem? De jó dolog. Jó dolog kimondani. Újból és újból. Uram, veled akarok ennek a napnak neki menni. Előre lépni. Leküzdeni az akadályokat. Mert hiszem, hogy te erős vagy. Hatalmas vagy, és túl akarsz vinni. Látom, hogy nekem nem megy, de látom, hogy neked megy. A hit nem az, hogy a magunk erejét felbecsüljük, és azt gondoljuk, hogy most már menni fog. A hit az az, hogy a Krisztus nagyságát csodáljuk. A zsidókhoz írt levél, akiknek szól. Nehogy azt gondoljuk, hogy ők hát nagyon gyenge keresztjének voltak, ezért bátorítja. Nem, borzasztó nehéz helyzetekben voltak, amikor azt mondja, na ez már tűrhetetlen, ez már túl messze-messze meghaladja az erőnket. Mindenkinek jönnek ilyen helyzetek az életben, ami messze-messze meghaladja az erőnket. És én azt tapasztalom, amikor már azt mondanám, hogy na uram, most már tényleg ez most már sok, most már csak inkább visszavegyünk, akkor még jön. Akkor még jön. És mit tapasztalunk meg, hogy Krisztus abba is ugyanolyan hatalmas, sőt, még hatalmasabb, és abba is meg tud tartani, és abba is, és ha még jön, abba is meg fog tudni tartani. És így megdicsőíti az életünket Krisztus. Én kívánom, hogy nem tudom, hogy ki milyen akadály az, amivel jobban küzd, és mi az, amivel kevésbé, hogy a Krisztust jobban megismerjük ezek között, és győzedelmesek legyünk az ő dicsőségére. Nagyon köszönöm a figyelmet.